8 óra, 8 perckor, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és megérkezett Ágoston hozzánk a stúdióba.
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Hogy vagy, Ágoston?
Köszönöm szépen, jól alakul a tavasz, úgyhogy most azért jobban, hála Istennek, túlestem egy ilyen vírusos megbetegedésen, de hála Istennek most már kilábaltam belőle.
Húsvét.
Húsvét, és előtte még azért április 11 hete ilyenkor a költészet napjáról mindenképpen emlékezzünk meg. Már csak a miatt is, mert ugye pont itt az előbb beszéltük, hogy fölmerült, hogy hát van-e film József Attiláról, és hát erre most az a válasz, hogy tegnap óta van, mert Reménytelenül címmel meg lehet nézni a mozikban a József Attila utolsó éveiről, tehát már így a 30-as évekről készült filmet, és tehát ez így a pszichoanalízisről szól gyakorlatilag, ez is a filmnek az alcíme, úgyhogy van, tehát hogy most már az a válasz így a költészet napjához kapcsolódóan, hogy van film József Attiláról, és ez pont most így friss és aktuális.
Ugye nagyon sok helyen a városban, itt említettük a műsor elején is, hogy verseket szavalnak, a villamosokon, peronokon, hangos bemondókon is versek hangzanak el. A filmművészet és a verseknek van kapcsolata?
Természetesen. Tehát, hogy eleve nem csak olyan módon, hogy akár versek valamilyen módon filmen megjelenítve. Vannak olyan kifejezetten kísérleti filmek, amelyek ezzel próbálkoznak, hogy költészetet valamilyen módon, képi módon megjeleníteni. De hát ugye a verseknek egy nagyon érdekes része az, vagy talán amiatt is szeretjük őket, mert ki tudnak valamit fejezni a kifejezhetetlenből. És a film és a maga eszköztárával hasonló dolgokat pedzeget. Tehát azaz a alkotás például eszembe jut, amiről a múlt alkalommal talán már beszéltünk, ez a lengyel film, a Malom és kereszt. Hát abszolút lírai, költői filmalkotás. Érdekes, hogy ugye ezek a szavak jutnak eszünkbe valamiről, hogy olyan költői, olyan lírai, és hogy ez miért lehet, pedig ugye idézőjelben csak egy filmről van szó. Hát pont amiatt az eszköztár miatt, hogy a rendező, az alkotók egy nagy szerepet tulajdonítanak a jeleken túli jeleknek, a szimbolikának, szimbólumokban beszélnek, ahogy például egy vers is, ahogy például József Attila is nagyon szeretett ilyen szimbólumokban beszélni, hogy érezzük, hogy a szövegben még sokkal több van, mint maguk a leírt szavak, vagy a leírt szavaknak az összessége, hanem egy ilyen egész univerzum egészen sajátosan szól hozzánk, és hogy ez a jellegzetessége szerintem ugyanúgy meg lehet a filmnek is, tehát erre is egy nagyon jó példa, és ugye Húsvét kapcsán ajánlottuk Nagyböjtre, Elmélkedésre ezt a Malom és kereszt című filmet, ami abszolút egy ilyen költői film.
Az érdekes, hogy ugye a költő ugye megírja a versét, és akkor valaki elmondja azt a verset, valamiképpen lehet, hogy 10 ember 10 féleképpen nyilván mondja el a verset, de mégiscsak egy valaki hát értelmezi, vagy mutatja be. Amikor egy rendező, egy alkotó ugye megálmodik egy filmet, akkor azért ő sokkal több emberre bízza rá azt, hogy abból a filmből mi jelenik meg. Mert hogy nem egy szereplő játssza el a adott dolgot, hanem akár 10-15, vagy mennyi megy. Meg akkor ott van az operatőr, aki valamiképpen fölveszi azt a jelenetet. Tehát mondjuk ez egy érdekesség, hogy mennyi minden a filmművészetben, mennyi minden összetevő van, hogy az, amit én rendezőként elképzelek, az, az hogyan fog megjelenni a filmháznak?
Nagyon érdekes, hogy a film talán inkább, ahogy nagyon jól mondtad szerintem, hogy talán inkább csapatmunka, inkább, mint az irodalom. Nagyon sok példát tudunk arra hozni, hogy persze van a rendezőnek egy elképzelése, víziója, vagy akár a producernek egyébként, de hogy ez hogyan alakul át azzal, hogy azt az ötletet, azt megosztja, ahhoz hozzászól a forgatókönyvíró, a fővilágosító, az operatőr, hogy azt szerinte hogyan lehetne, és már is egy egészen más dolog alakul ki belőle, mint ami az eredeti elképzelés volt. Ez egyébként simán lehetséges, hogy az irodalomnál is többen beleszólhatnak.
Mondjuk a színház, tehát a dráma irodalom, az például az már közelít a filmművészethez, mert ott is egy csomó szereplőt kell a rendezőnek eligazítania, hogy menjen, hogy jön, mit csináljon, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Még a fiatalként ott a Karolinti kápolnába adtunk elő talán egy húsvéti, valamelyik ünnepre egy darabot, és ott is, hogy aki úgy összefogta az egészet, hogy akkor hogy mozogjunk, mint mozogjunk, tehát ezek egy érdekes dolgok, hogy hogyan alakul ki egy ilyen több szereplős előadás.
Igen. Tényleg csak azt tudom előhozni megint, vagy aláhúzni, hogy igen, tehát a filmművészetnek megvan ez a csapat jellege. Nagyon kevesen filmeznek úgy, hogy vállukra vesznek egy kamerát, és akkor ők maguk elkészítik azt a filmet, amit szeretnének. Persze ilyen filmkészítés is létezik, de azért alapvetően...
Talán a természetfilmeknél mondjuk.
Természetfilmeknél, dokumentumfilmeknél jobban előjön, de azért ez mégiscsak egy csapatmunka. Az irodalomról pedig inkább az elképzelésünk, hogy valaki leírja a gondolatait egy íróasztalnál például.
Térjünk vissza akkor a költészetről egy kicsit a filmekre. Lesz-e valami most bemutató Ágoston?
Ugye húsvéthoz közeledünk most már, és hát most vasárnap mutatják be, és nagy csütörtöktől lesz látható országosan a mozikban. Ez egy hosszabb ideje, vagy nagy érdeklődésre számot tartó filmalkotás, ugye a Királyok királya. Talán nem sokaknak kell bemutatni a Kiválasztottak, a Chosen című sorozatot, és az Angel stúdiónak a munkáit, ami gyakorlatilag annak az égisze alatt jött létre 2014-ben, hogy bibliai történeteket, keresztény történeteket igényes, szép módon megvalósítva eljuttassák a nagy közönségnek. És most ennek egy ilyen kiemelt bemutatója tulajdonképpen a Királyok királya, hiszen ilyen még nem volt, hogy kifejezetten gyerekeknek, családoknak készülő animációs film húsvéthoz kapcsolódóan Jézus életéről. És ez most nagy csütörtöktől lesz látható országosan a mozikban. Én nagyon örülök neki, hogy volt olyan magyar forgalmazó, ami ezt a missziót, ezt fontosnak gondolta. Ami még érdekes, hogy ahogy így néztem a stáblistát, ha már itt a csapatmunkáról beszéltünk, hát fél Hollywoodot leszerződtették ehhez a filmhez, és ezt jó volt látni, hogy ilyen sok amerikai sztár fontosnak érezte, hogy a hangját kölcsönözze ezeknek a bibliai alakoknak. Nyilván ebből a magyar mozinézők semmit sem fognak érzékelni, hiszen ők magyar szinkronnal fogják, csak tényleg ez egyszerűen jó volt látni, hogy ilyen sokan és ilyen sok nagy név csatlakozott a film szereplőgárdájához. Nagyon érdekes maga az alaptörténet, a kerettörténete a Királyok királyának, hiszen ugye Charles Dickens alakját látjuk, aki éppen a karácsonyi éneket adja elő a 19. század közepén Londonban. És hát az előadói estjét azt megzavarja a saját kisfia, aki hát rettentően unatkozik, és ennek az unatkozásnak az is a lényege, hogy az édesapja nem foglalkozik vele egyáltalán, hanem a saját előadására koncentrál. És hát a Charles-t zavarja, hogy az előadói kudarcon túl az, hogy nem talál fogódzót a saját gyermekéhez. És ez az alaphelyzet így megtetszett a film a Királyok királya alkotóinak, és gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy Charles Dickens írt egy ilyen könyvet, tehát ugye az Urunk élete az egy létező könyv, olyan szempontból is létező, hogy maga Dickens nem szánta kiadásra, de a gyerekeinek szánta egy ilyen bibliai sorvezetőként. És ezt a helyzetet veszi alapul a film, hogy Dickens a kisfiával kvázi belép a Bibliába, belép a jézusi történetekbe, és kicsit ők maguk is szereplőivé válnak az evangéliumoknak. Persze nem alakítják a történetet, kvázi megfigyelői, de ez egy nagyon érdekes ilyen szempontrendszert, vagy megfigyelői státuszt ad a filmben, hogy a bevonódás, a gyerekek bevonódása ilyen módon megtörténik.
Egy kicsit hajaz nekem ez más bibliai animációs gyerekeknek szóló filmre, nem tudom, a Superbook, vagy a
könyvek könyve.
Valamelyik, ahol ugyanúgy a gyerekek kerülnek át a bibliai korba, és mint egy végignézik, ami ott történik.
Végignézik, ott azért az volt az alkotóknak a szándéka, és az történik, hogy ott nem válnak teljesen, tehát ott aktívabban belelépnek a bibliai történetekbe, akár picit alakítják is, beszélgetnek Jézussal, stb. Itt egy picit más, hogy alakulnak a történetek. Itt nagyon erősen egyrészt arra van kihegyezve, hogy nagyon erősen biblikus, tehát hogy nem változtattak semmit az alkotók. Itt egyrészt van egy apa-fiú kapcsolat, és van egy bibliai történet, amiben kibontakozik az, hogy miért Jézus Krisztus a királyok királya. Charles Dickens ezen keresztül akar valamilyen módon fogódzót találni a kisfiához, akit csak a sárkányok és a királyok érdekelnek, és minden más történet az unalmas és fúj, hogy hát fiam, hát akkor, hogy a királyok érdekelnek téged, akkor mesélek neked egy történetet a királyok királyáról. És akkor így kezdi el a Bibliát, a jézusi történeteket mesélni, és egy ponton ugye azt vesszük észre, hogy ők maguk is szereplőivé válnak, és benne vannak ezekben a bibliai történetekben. Mondom, kevésbé alakítják ezeket, mint mondjuk a könyvek könyvében, de hogy így végig mennek Jézus születésétől a haláláig.
Hogyan lehet a gyerekeknek mondjuk a pasiót megjeleníteni?
Igen, ez egy ilyen nagy kérdése a filmnek, és az alkotók is sokszor feltették maguknak, hogy azokat a részeket az evangéliumokból, amelyek tagadhatatlanul megterhelők, azokat képi valóságokban hogyan jelenítsék meg. Itt azért szerintem nem véletlen a média tanács, média hatóság által a 6-os karika, ami azért egy nagyon visszafogott, és szerintem reális és jogos, tehát hogy szerintem nem megterhelő ilyen szempontból a film, visszafogott, van benne 2-3 olyan jelenet, ami talán félelmetesebb, vagy megterhelő lehet iskolás gyerekeknek, de összességében szerintem itt nagyon figyeltek arra az alkotók, hogy ez tényleg családoknak készüljön, gyerekeknek készüljön. A pasió jelenet egyrészt nagyon rövid, másrészt azért egyáltalán nem a Mel Gibson féle pasióra kell gondolni, tehát hogy tényleg azon túl, hogy néhány másodperc mindössze, azért nem tehát képileg nem megterhelő.
De akkor gyakorlatilag iskolás korosztálynak ajánlható.
Iskolás korosztálynak ajánlható, igen, iskolás korosztálynak ez ajánlható, meg hát családoknak nyilván, tehát ugye ez volt eleve a cél vele. Úgyhogy nagy csütörtöktől ez a film a Királyok királya, ez megtekinthető a magyarországi mozikban.
Még az villant be, csak nem jut már erre időnk, hogy a producer vállalta a terjesztést, hogy ez is egy érdekes dolog egy filmnél, hogy ez a valaki azt gondolja, hogy ez a film, eznek a nézettsége, ez behozza azt, amiről számít, majd erről azért majd legközelebb egy kicsit
érdemes
egy kicsit beszélni, most viszont megköszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy velünk voltak ezen a mai reggelen is, köszönjük, hogy minket választottak, hogy szeretik, támogatják a Mária Rádió műsorát, a Mária Rádió működését, elbúcsúzik a mai stáb.
Gőbel Ágoston.
Németh Zsuzsa.
És Fülöp Ákos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.